restség vagy lelki halál. Az előző előadás a munkáról és a szolgalomról szólt, és most hát az ellentétéről is szólnunk kell, mert van egy probléma az életben, ami nagyon gyakori, jellemző, a restség, a lustaság. Ami persze első hallásra azt mondhatnánk, hogy jó, hát de miről a nagy kérdés ez, miért foglalkozunk vele egy egész előadáson keresztül. Hát majd már látni fogjuk, hogy nem olyan kis kérdés ez. Nem olyan kis kérdés ez, mert van fizikai restség is, meg van lelki restség is. És jó lenne érteni és tudni mélyebben, hogy mit is ért ez alatt a Biblia. Ugyanis példabeszédek könyvében rengeteg igehely van. Én 3 oldalt kimásoltam a számítógépből, és hát tele-tele igehelye, de nem csak a példabeszédek könyve, prédikátor könyve, az evangéliumok, az apostolok levelei, még Mózes könyveiben is van erről szó. Tehát újra és újra előjön ez a kérdés, hogy restség. Már gyerekkorban látjuk ezt a jelenséget gyerekeknél, amikor azt, amit meg kellene csinálnia, nem csinálja meg. Nem pakolja el a játékait, ellazul a gyerek, nem rakja el a ruháit, vagy sokáig alszik, vagy mennyire jellegzetes és általános jelenség iskolás korban, amikor jön a nyári szünet, akkor na most ugye elterül az ember, elhever, 10-ig alszik, délig alszik, és hát úgy érzi, hogy a nehézkedési erő ott van a tagjaiban, és először olyan jól esik lustálkodni, hiszen minden nap fel kellett kelni 7-8 órakor, 6 órakor ki hol lakott és milyen messze az iskolától, de aztán jön a nyári szünet, és akkor az ember úgy elengedi magát, ez ideig így megy, és aztán ugye az ember azon veszi észre magát, emlékszem vissza a diákkoromra én is, hogy 11-ig aludt az ember, utána feltáfrálkodott, félhalottan ugye az ágyból, a déli gondolkodott, üldögélt, nézelődött, hogy most mit kéne csinálni, ugye utána az ember evett valamit, utána az evés fájdalmait le ki kell pihenni, és akkor így mondhatnánk tovább, ugye, és akkor délután is az ember téblábolt, egy kicsit nézelődött, azt se tudja, hogy mit kellene csinálni, és így tovább, és így tovább. Aztán kérdeztem később a diákjaimat, és hát a helyzet nem változott. És egy idő után az embernek be kellett látnia, hogy a legnehezebb a szabadidővel bánni. Amikor a mi hatalmunkban van az, hogy mit csináljunk, amikor mi szabjuk meg a magunk idejét, és hát nem olyan könnyű ezzel bánni. Lásd a mai világot, a felnőtt emberek javarésze, amikor jön a szabadidő, lejár a munkaidő, mit tesznek az emberek? Nem kell nagy fantázia, hogy megmondjam, ugye? Hát vajon tényleg építő dolgot tesznek? Tényleg értelmes módon töltik el az idejüket? Hát azt kell mondanunk, hogy javarész nem. Rájuk telepedik ugyanaz a diákkori és ugyanaz a gyermekkori restség, aminek ezek szerint mélyebben fekvő oka van. Jó lenne ezt egy picit kideríteni, hogy mi is ez a restség. Ezek szerint nem múlik el a gyerekkorral, nem múlik el a diákkorral, kamaszkorral, hanem a felnőtt korunkat is kíséri, sőt az egész időskorunkig kísér. Feleségemmel, Zsuzsámmal gyakran járunk idősek otthonába, van egy kedves család, akit rendszeresen látogatunk, és látjuk az időseket. Javarészüket, ugye, mit tesznek? A fő esemény a reggeli várakozás, jön a reggeli. Reggeliznek. Úgy köszönnek el egymástól a reggelitől, hogy jó pihenést. De a pihenés következik. Várják az ebédet, ugye? Jön az ebéd. Ebéd után jó pihenést. És szegények már menni alig bírnak, már csak éppen, hogy totyognak és ennek, mert pihenés és evés, ez a fő program, utána tévénézés és rádióhallgatás. Hogy sétálni tudatosan egy nagyot, vagy tudatosan szellemi tevékenységet végezni, vagy kutatni. Ezt a jelenséget felfedezték már a nyugati világban, hogy nem lenne ennek szükségszerű, hogy így legyen, nem kellene, hogy így legyen, és nyitottak időskorban egyetemeket. És kiderült, hogy az idős emberek is tanulni tudnak. Sőt, egyetemet tudnak elvégezni, sőt, nyelvvizsgákat tudnak tenni, sőt, doktori disszertációkat nyugdíj után 80-90 évesen képesek megtenni. Én is ismertem néhány ilyen idős embert, egyik középiskola tanárom ilyen volt, 2-3 évente megtanult egy nyelvet. És hobbiból lexikonokat tanult meg. Hogy az idejét töltse, de nem csak ezzel foglalkozott, más dolgokkal is. Tehát értelmesen is el lehet tölteni az életidőt, de hogy lehet, hogy az egyik ember tényleg, szellemi nyomorékká és fizikai nyomorékká válik, míg a másik ember aktív, élő, cselekvő, örülni tud az életnek, dinamikusan él. Ugye hát mondok egy példát, fizikai helyzetre. Egyszer láttam még régen a Spektrumon egy filmet, ahol ejtőernyősöket mutattak be, olyan eseteket, akik súlyos balesetet szenvedtek, és volt egy olyan eset, hogy két ejtőernyős, ahogy zuhant, egymásnak mentek. És az egyiknek a csípőből levitte a másik a két lábát, ott a levegőben. Hát ezt most képzeljük el, teljesen nyomorék, de nem volt két lába, úgy ébredt fel. De ő nem adta fel. Minden erejét megfeszítette, edzett, az orvosokat rábírta, hogy találjanak ki valamit. Két műlábat találtak ki, ami mozog, az ott lévő idegvégződések segítségével megtanult csípőből járni, futni, újra ejtőernyőzni. És ott mutatták, hogy milyen apparátus foglalkozott vele, mert akarta. Ugye a másik ember pedig azt mondja, hogy hát akkor öngyilkosság. Az egésznek semmi értelme. Tehát amikor az ember ilyen helyzeteket lát, hogy emberek végletes szituációkban akarnak élni, vagy emlékszem rá Helene Keller esete, akinek az esete számára olyan döbbenetes, süket, vak, néma volt egyszerre. Hosszú ideig nem tudta megérteni, hogy a világnak jelentése van, hogy mi az, hogy beszéd, meg hogy nyelv. Nem is értette ezt. Tényleg, mint egy kis vadállatka úgy élt, és hát a szülei, hát mint egy idegen lénye, ottan tapintás egyértelműen tették ide-oda, de ő semmit nem értett, se enni, se semmit nem tudott. Na, mindegy, nem akarom elmondani hosszan a történetet, a lényeg az, hogy egyszer csak egy nevelő vette a fáradtságot, és iszonyatos küzdelmek ellen felfedeztette fele, az ujjába írt szavakon keresztül, sok-sok tapasztalaton keresztül, hogy jelentése van a világnak. De ez a süket vak néma az, hogy megtanult beszélni tüdőből, amit ő nem értett. Megtanult írni, olvasni, brájírással. Nyelveket tanult. Egyetemeket végzett. Előadásokat tartott. Könyveket írt. Megtalálta Istent. Elkezdte a Bibliát olvasni, írni. Megtanult zenét hallgatni a bőrén keresztül. Süket, vak, néma ember. Nem tudom, melyikünk teszi ezt. Épp szemmel, füllel, orral, szájjal. De ő megtette, és az egész élete egy olyan örömöt sugárzott ki, hogy tényleg lenyűgöző. Sok mindent lehetne erről elmondani. Miért rest az ember? Ha kutatjuk mélyen az okát, azt mondhatjuk, hogy az ember kedvezni akar az önző énjének. Kedvezni akar önmagának. És azt, ami a kötelessége lenne, azt elnyomja, pótcselekvésekhez járul, és miközben azt, amit meg kell tennie, nem teszi meg, helyette szorgalmasan teszi az ellentétét. De érdekes, mert a restség egyben szorgalommal is jár, csak pont az ellentétével, ugye? Szorgalmatosan kikerüli azt, hogy megtegye azt, amit meg kell tennie, mert a kényelem, a kedvenc elfoglalatosság az, ami nem vesz számára igénybe erőt, energiát, és ezt akarja tenni. Kerüli az igazi megoldásokat és az igazi valós helyzeteket, és álhelyzetekbe menekül. Amiről jól tudja a szíve mélyén, hogy ez nem jó, de mégis valami módon magának megmagyarázza az ember, és ezáltal olyan helyzetbe kerül, ami nagyon veszélyes. A Biblia azt mondja, hogy a restség az bűn. Tehát ez nem olyan dolog, hogy az ember azt mondja, hát nem olyan súlyos dolog ez, nem kell olyan súlyosan venni ezt. A példabeszédek könyvbeli igék, majd mindjárt látni fogjuk, jelzik és sugallják azt, hogy bizony ez bűn. Az embernek uralnia kell a restségét, küzdeni ellene. Ilyen fogalmakat, amikor Zsuzsával gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne ezt megközelíteni, azt a fogalmat, és találtunk három ilyen fogalompárt, hogy alkalmazkodás és megalkuvás. Például itt a megalkuvás ugye a restséggel kapcsolatos, amikor az ember túllép azon, hogy mert például az embernek egy helyzete, amit, vagy egy tennivalója, amit meg kell tennie, és nem teszi meg, akkor valahol az énjével, a lelkiismeretével megalkozik. És valami más tesz helyette. Aztán kötelesség, kedvtelés. De mindannyiunknak vannak helyzetből fakadó kötelezettségeink. Például gyerekek vagyunk, vagy szülők vagyunk, vagy kollégák vagyunk, ugye? Vagy egyháztagok vagyunk, vagy nem tudom, mit mondjam, kinek milyen helyzete van az életben. Mindenesetre van egy munkánk, van egy otthonunk, és egy ilyen otthonban és a munkában vannak helyzetből fakadó kötelezettségek, amiket el kell végeznünk. Például otthon, hát ugye rendbe kell tenni a lakást, a házat, készíteni kell ételt, italt, fel kell öltözködni, stb. Tehát az ember ne akarjon nagy dolgokat csinálni, először csinálja meg ezeket, ugye, mert hát mondjuk ruhátlanul nem lehet kimenni a világba, ugye? És hát nem lehetünk kenyérkéregetők, tehát igenis a megélhetésünkért is tennünk kell valamit, és a munkahelyünkön is hát minimum el kell végeznünk a munkánkat, de nem akárhogyan, hanem azt is lehet szorgalommal is, örömmel is, derűvel is, és lehet immelámmal is, és semmit mondó hozzáállással, amit hamarosan majd a főnökünk észre fog venni, és ezért mondja példabeszédek könyve, hogy a gyorsaknak keze uralkodik, a rest pedig adófizető lesz. Például a 12. fejezet 23. versében, vagy példabeszédek könyve 6. fejezet 9. versétől olvasom, ó te rest, meddig fekszel, mikor kelsz fel a te álmodból, még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz összefonás, hogy pihenjek. Így jő el, mint az utonjáró a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú. Tehát a rest ember előbb-utóbb szűkölködni fog. Előbb-utóbb meglátja a maga tettének a hiányát, a következményét, és annak azt, hogy nem jó eredménye van. Valamit elmulasztott. Aztán a bátorság és a gyávaság fogalma is eszünkbe jutottak, amikor az ember bátran nekiáll annak, amit a helyzete diktál, és megteszi. És cselekszik. A gyáva ember pedig rest. Elhúzóckodik tőle. Mindig valamivel erőfeszítéssel jár. Kétségtelenül a munka erőfeszítéssel jár. A gyereknek, hogy levigye a szemetet, erőfeszítéssel jár. Hogy elpakolja az ágyát, erőfeszítéssel. Hogy felöltözzünk, a mosakodás is erőfeszítéssel jár. Sok fiatal ezért nem mosakszik. Viszont jöttek hozzám egyszer nyugati fiatalok, a nagy szabad világból, egy német lány jött, és úgy ámultunk, hogy sose használja a fürdőszobát. Hát egy hétig nem mosakodott. Már aztán rájöttem, ott kérdezgettem ott a többieket, azért nem kezdne aggódni, valaki egy hónapig nem mosakszik. Hát mondjuk tudom, Margitról ugye olvastam, hogy nyugatszéget évekig nem mosakodott. Középkorban nem túl a divat volt ez, és a barokkorban a Versailles kastélyban is egy fürdőszoba volt, azt is aztán másra használták, és a parfümökkel próbálták a más egyéb illatokat elvenni. Na de hát azért, hát milyen furcsa, az ember még arra is rest, hogy mosakodjon. És hát kétségtelenül sok minden ilyet lehetne elmondani, hogy miért nem tesszük meg vajon azt, amit meg kellene tennünk, és ami a helyzetből fakadó kötelezettségünk. Tehát így ilyeneket írtam így össze, így ilyen példákat, hogy nem végezzük el azt a feladatunkat, amit el kellene végezni, például nem rakodom el a táskámat, ugye a gyerekek, a ruhát magam után, nem köszönnek sokan, például észrevettem, hogy figyelmetlenség és restség párosul, hogy egyszerűen nem köszönnek egymásnak emberek, vagy diákok, tanároknak, vagy engem is annyira meglepett, hogy jön a diákon vele szembe, akit tanítok is, és elmegy mellettem. Hát már én köszönöm, de szervusz, hát mi? Vagy baj van, vagy? A furcsa érzésem volt. És egyszerűen csak nem figyelt rá. Neki ez egy erőfeszítés, hogy köszönjön. Nem segít otthon a szüleinek valaki, pedig látja, hogy szenved az anyukája, látja, hogy az apukája sok tevékenységben van, és azért sem segít. Nekem más dolgom van. Én nekem számítógépezni kell. Zenét kell hallgatnom. Nem tudom, mit kell csinálnom. Épp Zsuzsa mondta el egyik ismerősének az esetét, hogy észrevett, hogy 8 éves volt a gyerek, és még az anyukája vitt neki mindig vizet, hogy igyon. Sőt, láttunk közösen voltunk egy kiránduláson, és ott láttuk, hogy egy anyuka, aki a 14 éves fiának a cipőfűzőjét kötötte be, és az okniát vette le. Véletlen, hát egy szobában voltunk, pont egy olyan helyzetben voltunk, és hát, hogy egymásra néztünk. Hát ez a gyerek úgy csinált a szüleiből bolondot, ahogy akart. A restségre nevelték ezt a gyereket. Hát persze a 150 ezer forintos kamerája meg volt videó, mellette a digitális 100 ezer forintos fényképezőgép, és mellette a nem tudom milyen legújabb, legkorszerűbb videós telefon. Tehát 500 ezer forintot hordott a zsebeiben folyamatosan, de az okniát nem vette le. Szóval ezek nem irreális helyzetek, ezeket mi a szemünkkel láttuk, és a valóságban értük át. Tehát mi van itt? Mi is ez a restség? Amit a gyerek meg tudna tenni, azt nem teszi meg, kiszolgálják őt, és ilyen helyzetbe kerül. Tehát, vagy például van olyan szülői restség is, hogy valakinek például egyik esetben ismerősöknél láttuk, hogy leánya született, és az anyuka rendkívül boldog volt, hogy íme egy kislány, hát ez tündér. Hogy a vér öltöztethette, pátyolgathatta, szeretgethette. Igen ám, de arra már dress volt, hogy a gyerek lelkével is foglalkozzon, hogy mondjuk este meséljen neki. Hogy beszélgessen vele. Úgyhogy nagyon szép dekorációs jelenség volt a gyerek az utcán, a legújabb ruhákban, meg a csizmákban, meg farmerukban, meg nem tudom milyen divat szerinti felöltőkben, de a lelke az parlagon volt. Mert rest volt a szülő, hogy segítsen ennek a gyereknek, hogy foglalkozzon vele. Tehát azt vehetjük észre, és azt mondhatjuk, hogy igen, jellegzetes dolog, hogy az embert lehúzza, mint egy nehézségi erő a restség, és a nagy kérdés felvetődik, hogyan lehetne ezen változtatni, hogyan lehetne ezt a nehezet, amit meg kellene tennünk, azt könnyűvé tenni. Hát ezzel kapcsolatban hallgassunk meg egy részletet. Ellen Goodwight írja különféle műveiből kiemelésként, főképp Krisztus példázataiból a Talentumok című fejezetben egy nagyon tanulságos leírás olvasható arról, hogy a restséget hogyan lehetne kezelni, és az okairól is, és a jelenségéről is nagyon szemléletesen így.
Már egészen korán meg kell tanítani a gyermekeket arra, hogy hasznossá tegyék magukat, segítsenek magukon és másokon. Sok lány lelkiismeretfurdalás nélkül nézi, hogy édesanyja mennyire kifárasztja magát, főz, mos, vasal, mialatt ők a szobában regényeket olvasnak, kötnek, vagy más kedves tevékenységüket végzik. Szívük érzéketlen, akár a kő. De honnan származik a gyerekeknek ez az igazságtalan, helytelen felfogása? Rendszerint kik a felelősek ezért leginkább? A sajnálatra méltó, becsapott szülők. Szem előtt tévesztették gyermekeik jövendő jólétét, amikor tévesen értelmezett gyengétséggel hagyták tétlenül ülni őket, vagy csak jelentéktelen munkát végeztettek velük, amely nem kívánta meg sem az értelem, sem az izmok gyakorlását. Hanyagleányaikat azután még mentegetik is, mint gyengéket, betegeskedőket. De vajon mitől lettek gyengék? Sok esetben a szülők helytelen eljárása vezetett ide, ha a gyermekek megfelelő módon kivennék részüket a ház körüli munkából, ez jótékonyan hatna szellemi és testi képességeikre egyaránt. A szülők azonban téves felfogásuk következtében távol tartják őket a munkától, még végül a gyerekek már egyenesen idegenkednek a hasznos tevékenységtől. Kellemetlennek tartják a fizikai munkát. Úgy gondolják, lealacsonyító, alantas munka edényt mosogatni, vasalni. Ha gyermekeitek nem szokják meg a rendszeres munkavégzést, hamar kifáradnak mindenben. Panaszkodnak majd. Fájlalják az oldalukat, s benneteket az a veszély fenyeget, hogy irántuk való részvétből inkább magatok végzitek el a munkát, ahelyett, hogy egy kicsit dolgoztatnátok őket. Először csak nagyon keveset kívánjatok a gyermekektől. Azután viszont napról napra növeljétek a munka mennyiségét, még végül megfelelő munkateljesítményt érnek el anélkül, hogy kifáradnának. A tétlenség a legfőbb oka a gyermekek között előforduló oldal- és válfájdalmaknak. A legnagyobb bűnt követik el a szülők, ha megengedik gyermekeiknek a semmittevést. A gyerekek hamar megszeretik a lustálkodást. Ha felnőnek és dolgozniuk kell, hanyagul és lustán végzik munkájukat, de elvárják, hogy úgy fizessék meg őket, mintha hűségesen dolgoznának. Óriási a különbség a munkások ezen osztálya és azok között, akik tudatában vannak kötelességeiknek. A munkavégzés során megszokott gondtalanságot, henyélést azután, a vallásos életükbe is átviszik, s így már eleve alkalmatlanok a hasznos szolgálatra. Sokan a világ áldására válhattak volna szorgalmas munka által, de elromlottak a restség következtében. A munkavégzésre adott alkalmak kerülése és a szilárd álhatatosság hiánya ezer és ezer kísértésnek nyit utat. A romlott társaság, a rossz szokások lealacsonyítják a lelket, az eredmény pedig a teljes romlás mind ebben az életben, mind pedig az elkövetkezendőkre nézve.
Tehát látjuk, hogy nagyon sok oka van ennek, és legfőképp gyakorlati oka, hogy a szülők elmulasztják, és nem jól tanítanak bennünket is, vagy a gyerekeket, de felnőtt korban azért már a dolog másképp néz ki, mert önmagunkat is taníthatjuk, rászoktathatjuk magunkat arra, hogy bizonyos dolgokat megtegyünk. Emlékszem rá, egyik közös ismerősünk, aki szeretett volna történelem tudományban előre haladni, például rászoktatta magát arra, hogyha valaminek fontos évszámnak a évszám nem jutott eszébe, akkor elment a történelemkönyvhöz és megnézte. És amíg este lefeküdt, és már álom előtt is eszébe jutott, felkelt, és odament, és megnézte. Hát persze most nem azt mondom, hogy éjszaka keljünk fel, ugye? Nem ezt szeretném mondani, csak erőfeszítést kell tenni, hogyha valamit akarunk. És ugyanígy, hogyha az ember például szeretne testmozgást végezni, ami különben a dinamikus életnek egyik alapvető feltétele, akkor bizony ahhoz, hogy fusson, ahhoz időt, energiát kell például rászánnia, vagy edzen, vagy valami torna gyakorlatokat végezzen. Hallottuk valakitől, amikor megtudta, hogy mi futunk, akkor jaj, úgy utálok megizzadni. Hát valóban izzadsága jár, de mi pont azért futunk, hogy megizzadjunk, mert az izzadsága együtt endorfin is termelődik. Ami viszont segíti az embernek a kedélyállapotát, a gyógyító folyamatokat, fájdalomcsillapító, egészséget megőrző hormon. Ugye, tehát így is lehet viszonyulni, hogy hát nem szeretek megizzadni, de hát pont azért is lehet futni, ugye? Egészen más az embernek az állóképessége. Nagyon sok érdekes bibliai példát lehetne megemlíteni. Az egyik például Éli esete, Éli főpap esete, Bírák korában élt ez a főpap, akinek a gyerekei olyan bűnöket követtek el a templomi szolgálatban, ami párját rikította, paráználkodtak, loptak, meglopták a népet, az Isten dolgaiban tisztátalanul jártak el, és Éli csak olyan könnyedén, olyan felületesen megdorgálta őket. Nem jó fiaim, amit tesztek. Hát nem szabad így cselekedni. Aztán csinálták tovább. És ez azért nagyon veszélyes dolog, mert ez az Éli emiatt veszítette el az üdvösségét. Amikor Isten megrólta őt, idézem a Pátriárk és Proféták című könyvből, azt írja itt a 523. oldalon, hogy Isten Élit, mint főpapot és Izrael bíráját felelősnek tartotta a nép erkölcsi és vallási állapotáért, különösen pedig fiai jellemének alakulásáért. Először enyhe intézkedésekkel kellett volna megkísérelnie, hogy megfékezze a gonoszságot, s ha ez eredménytelen marad, akkor a legkomolyabb eszközökkel kellett volna elfojtania a rosszat. De azzal, hogy nem rótta meg a bűnt, és nem szolgáltatott igazságot a bűnösnek, magára vonta Isten rosszallását. Már nem lehetett bízni abban, hogy tisztán tartja Izraelt. Azoknak, akiknek nincs bátorságuk kárhoztatni a gonoszt, s hanyagságból vagy közönösségből nem tesznek komoly erőfeszítéseket családjuk, vagy Isten egyháza tisztaságának megőrzésére, felelniük kell majd kötelességük elmulasztásáért. Mások gonoszságaiért, amelyeket szülői vagy lelkipásztori tekintélyünk latbavetésével megakadályozhattunk volna, éppen úgy felelősek vagyunk, mintha magunk követtük volna el azokat. Óriási a felelősség. Igen, a bibliai alapelv azt mondja, hogy ha valaki egyetért azzal, aki rosszat tesz, annak a bűnében ő is vétkes. Azért ez egy nagyon nagy felelősség. Egy szülőre is, egy tanára is, egy lelkipásztorra, ugye írja itt a szerző, vagy bármilyen egyháztagra is, aki látja, hogy valami bűn van az ő közösségében, és fél, ugye, gyávaság. Milyen kellemetlen a konfliktus, milyen kellemetlen a feddés. Kibújik alolla. Helytelen. Bátorsággal és szeretettel kell fedni, mert ez is az életnek fontos része. Sok példát lehetne megemlíteni, talán még egy bibliai példát, hogy említse meg Dávid esete. Dávid akkor követte el élete legnagyobb bűnét, amikor rest volt, lustálkodott. Otthon volt a palotája korlátjánál, sétálgatott, miközben a népe csatában volt. És miközben sétálgatott, meglátott a túlsó udvaron, egy házban egy nőt fürdeni. Egy szép asszony, Betszabét. És megkívánta. És magához hívatta. És hált vele. És gyermeke fogant. És utána a férjét megölte. És sorolja tovább. Láncreakció, láncreakciót szül. Miért? Mert rest volt. Ebből következik egy rendkívül fontos tanulsága a Bibliának, hogy a restségnél, a lustaságnál, amikor elengedjük magunkat, akkor automatikusan ez a semmittevés szövi maga után, hozza maga után a bűnre való nyitottságot. Ezt követte Salamon is, aki írta a példabeszédek könyvét. Amikor azt olvassuk ott a Prédikátor könyve elején, hogy én mindent kipróbáltam, ugye a keszteléseimnek hódoltam. Házakat vettem, feleségeket vettem, kutakat építettem, lovakat, lóistálókat építettem, és mondja, mindent csinál. De hát szükség volt ezekre? Tényleg ezt kell csinálnia? Ez volt a legfontosabb dolga az életben? A keftelésének hódolt. Rengeteg ember úgy rest, hogy a keftelésének hódol, miközben nem végzi el azt a kötelességét, amit el kellett volna végezni. Miközben ezt tette Salamon, elmulasztotta a nép közötti igazságtevést, elmulasztotta, hogy megfizesse az embereket becsületesen, hanem kizsákmányolta őket helyette. Az emberek először szerették Salamont, utána már nem szerették, utána meggyűlölték. Mert rest volt arra, hogy figyeljen arra, amit tennie kell. Tehát nagyon sokoldalú dolog ez, egészen gyakorlati példát az életből. Egyre többször látjuk azt, hogy életerős férfiak, 20-30 évesek, 35 évesek. Nemrég láttunk egy esetet, megnősült, gyermeke született, és nem ment el dolgozni. Pont olyan munka nem volt, ami neki tetszett volna, és otthon volt évekig, nem úgy egy-két hónapig, évekig. És úgy tengődtek, úgy vergődtek, és életerős fiatalember létére. Vagy ismertünk egy másik fiatalembert, aki valami oknál fogva a munkáját elhagyta, és hát ilyen álfeladatokat tűzött ki magának. Hogy ő azt mondta, hogy fontos dolgokat csinál, most rendet csinál a házában. Most szortírozza a könyveit. Most érezzük, hogy a rendkívül jelentőség teljes dolgok ezek, és közben nem dolgozott. Fél évig, egy évig, két évig, és mindig volt valami fontos elfoglaltsága, most címkézett valamit éppen. Tehát úgy tűnik, hogy egy olyan a munkanélküliséggel megjelent, amellett természetesen, hogy ennek van rajtunk kívüli esete is, hogy az ember tényleg nem tehet arról, hogy nincs munkája, és ezért mondja a Biblia, aki nem akar dolgozni, az ne egyék, de aki akar dolgozni, az igenis lehet szeretettel, segítéssel támogatni. De van ilyen eset is, amikor az emberek úgy meghúzzák az életükben egy határt, és hogy nem dolgoznak. Tehát ez egy nagyon helytelen dolog, és mondom, egyre többször látjuk, hogy életerős fiatal emberek, hát egy család fenntartó helyzetet nem látnak el, hát ez tragédia. Hát ezek után most térjünk át majd arra, hogy vajon mi a megoldás? Hogyan lehet legyőzni a restséget? A fizikai restséget, és hogyan lehet legyőzni a lelki restséget is, és hogyan lehet Isten segítségével megszabadulni ettől a tragikus, nyomasztó tehertől, ami mindannyiunknak egy óriási kísértés, mert az ember automatikusan vonzódik a kényelemhez, automatikusan a könnyebb megoldásokat választaná, könnyebben csinálná a keftelését sem, mint a kötelességét. Tehát emiatt nem kell megijednünk, hogyha ezeket a jelenségeket magunkon érezzük, mert ez a természete az embernek sajnos, a bűn által megrontott természete, de lehet ellen küzdeni. Már hallottunk ebben is jó példákat, hogy gyakorlati dolgok ezek. Ezek nem ilyen elméleti nagy fejtegetések. Tegyük meg azt, ami előttünk áll, tegyünk erőfeszítést, szoktassuk rá magunkat arra, hogy ne legyünk lágyak magunkhoz. Így olvashatjuk példabeszédek könyvében, aki lágyan viseli magát a saját dolgában, testvére annak, aki tönkretesz. Ne legyünk lágyak magunkhoz, másokhoz legyünk lágyak, magunkhoz kemények legyünk. Magunktól várjunk el dolgokat, másoktól nem várjunk el dolgokat. Ugye ez a nehéz, fordítva szoktuk csinálni. Tegye meg, majd akkor én is. Ugye, pont fordítva szoktuk, hogy magunkhoz nagyon elnézőek vagyunk, Jézus ezt így fejezte ki, hogy az ember a másik ember szemében a pici kis szálkát is észreveszi. A magáiban pedig a gerendát sem. De így alakulhatnak ki azok a helyzetek, hogy rendkívül kritizáló emberek mindenki szőrszárba bele tudnak kötni, és közben a saját jellemhibájuknak az ordító gerendáját nem veszik észre. Már mindenki látja, ugye a mesztelen király esete, hogy azt hiszi, hogy szépen van felöltözve, különben ő a mesztelen. Tehát ilyen vakságok lehetnek. Én számtalanszor láttam és tapasztaltam ilyen helyzeteket, és hát bizony mindannyiunkat fenyeget ez, hogyha nem akarunk ezektől menekülni, és tudatosan nem teszünk ellenlépéseket. A lelki restségről is szólt Jézus Krisztus. Egy alkalommal egy fiatalember odament hozzá, és majd a kettőt összekapcsoljuk, hogy hogyan lehet ezeket a vonásokat legyőzni, és ehhez majd ajánlok is önöknek egy könyvet. Máté evangélium a 8. fejezetében ő beszélt egyfajta halálról. Lelki halálról. A lelki restség egyenes következménye a lelki halál. Van fizikai restség és lelki restség. És hogy megtudjuk a fizikai restségnek az igazán mélyen fekvő okát, ahhoz ismernünk kell a lelki restségnek is az okát. Mi az, ami miatt az ember meghalhat lelkileg, bár él fizikailag? Így olvasom a 8. fejezet, Máté evangélium a 8. fejezetéből, a 21. és a 22. verset. Egy másik pedig az ő tanítványai közül mondta néki: Uram, engedd meg nékem, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az én atyámat. Jézus pedig mondta néki: kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat. Jött egy tanítvány, aki Jézust akarta követni, és szolgálni őt, és Jézus hívta őt: Mester, követlek téged, akárhová mégy. Ugye mondta a szép szavakat, és akkor azt mondta: csak még hagyj menjek haza a szüleimhez, még hagyj várjam meg, még meghal az apám, és enged, hogy eltemessem. És azt mondta: nem, hagyd a halottakat, hogy eltemessék a halottakat. És ezzel azt fejeztük, hogy vannak emberek, akik élnek, tesznek, vesznek, sőt, temetnek, de mégis halottak. Tehát halott lehet az ember. Mitől lehet halott az ember? Hadd hagyjam még a kérdést nyitva, és egy novella segítségével válaszoljunk erre a kérdésre. Ez a novella Dina Buzatinak a Hajtóvadászat az öregre című kötetében található, az a címe, hogy Az orvosnál. Ezt a novellát kb. 20 évvel ezelőtt ismertem meg, sok osztályomban felolvastam, és rendkívül találóan kifejezi azt, hogy például a mai világban, ugye ez a könyv kb. A 60-as években íródott, 60-70-es évek, egy ember, egy hétköznapi ember, sőt, nem is annyira hétköznapi, hiszen egy művész emberről van szó, de éli a maga hétköznapi életét, hogyan halhat meg? Hallgassuk meg.
Dino Buzatti, orvosnál. Orvoshoz mentem időszakos vizsgálatra, szokásommá vált ez, amióta betöltöttem a 40-et. Az orvos Carlo Trattori, régi barátom, kívül-belül ismer már. Szürke, ködös őszi délután nem sokára beesteledik. Alig, hogy belépek a szobájába, Trattori különös, fürkésző pillantást vet rám, majd elmosolyodik. De hiszen te remek bőrben vagy, szinte rád se lehet ismerni, kivált, ha belegondol az ember, hogy milyen nyúzott volt a képed még alig néhány éve is. Így van. Nem emlékszem, hogy valaha is ilyen jól éreztem volna magam. Rendszerint akkor megy az ember doktorhoz, ha nincsen jól. Most viszont azért kerestem fel a barátomat, mert jól vagyok, sőt, remekül. S valami új elégtétel félét is érzek Trattori irányában. Mindeddig neurotikusnak ismert, szorongásosnak, századunk valamennyi fő lelki betegségétől megpróbált szerencsétlen alaknak. De most jól vagyok. Néhány hónapja egyre jobban. Immár nem fordul elő, soha többé elő nem fordulhat, hogy a reggeli ébredéskor, amikor a nagyváros szomorú, halotti szürkesége beszivárog a redőnyök résein, öngyilkos tervek fogadjanak az agyamban. Megvizsgáljalak? Van értelme? Mondja Trattori. Ezúttal potyán jutnék a honoráriumhoz. Hát, ha már itt vagyok, levetkőzöm, végigfekszem a vizsgálóasztalon, ő megméri a vérnyomásomat, meghallgatja a szívemet, tüdőmet, megvizsgálja a reflexeimet. Nem szól egy szót sem. Nos, kérdezem. Trattori vállat von, válaszra sem méltat, csak néz. Úgy néz, mintha nem ismerné már unásig a képemet. Végre is megszólal. Azért áruld el, mi van a képzelődéseiddel, a klasszikus képzelődéseiddel, az agyrémeiddel. Nálad meggyötörtebb vasast még életemben nem láttam, csak nem akarod elhitetni velem, leintem, határozottan, energikusan. Tabula rasa, tiszta lap. Tudod te, mi az a semmi? Még az emlékesem kísér, mintha más ember volnék. Mintha más ember volnál, visszhangozza Trattori vontatottan, gondolataiba mélyedve. Odakint közben megsűrűsödött, összeállt a füstköd, 5 óra van még csak, de lassanként sötétedik már. Emlékszel? Mondom. Emlékszel még, hogy éjjel 1-kor, 2-kor is rátörtem olykor, hogy kiönthessem neked a lelkemet? Te meg hallgattad a nyavajgásomat, pedig olyan álmos voltál, majd lefordultál a székről. Szégyellem magam, ha csak rágondolok is. Milyen hülye voltam, csak most látom, milyen rettenetesen hülye voltam. Ki tudja? Tessék? Semmi. Hanem válaszolj, de őszintén. Most boldogabb vagy, mint akkor? Boldogság, micsoda szavak? Na, jó, mondjuk, elégedett, derűs, jókedvű? Hát persze, hogy jobbkedvű vagyok most. Mindig panaszkodtál, hogy a családban, a munkában, az emberek között magányosnak érzed magad, elszigeteltnek, elidegenedettnek. Egy szóval mindez a múlté? A múlté bizony. Először történik meg az életemben, hogy is mondjam, hogy végre úgy érzem, beilleszkedtem a társadalomba. Teringettét, gratulálok. Ennek pedig biztonságérzet a következménye, ugye? Tiszta lelkiismeret, igaz? Ugratni akarsz? Eszem ágában sincs. És mondd csak, rendszeresebben élsz, mint az előtt? Nem tudom, talán. Tévét nézele. Majd minden este. Irmával szinte sose járunk el hazúról. Hát a sport érdekele. Nevetni fogsz. Kezdek szurkolóvá válni. És melyik csapatnak szurkolsz? Természetesen az Internek. Pártállásod? Miféle pártállásom? Hát a politikai. Fölállok, oda megyek hozzá. A fülébe súgok egy szót, mire ő. Minek ez a titokzatoskodás, mintha nem tudna róla mindenki. Megbotránkoztattalak? Ugyan. Minden napi dolog ez már a polgárság körében. És a kocsi? Szeretsz autót vezetni? Rám se ismernél, ha most látnál a vonálnál. Tudod, milyen csiga voltam azelőtt? Nos, múlt héten 4 óra 10 perc alatt tettem meg az utat Rómától Milánóig. Stopperrel ellenőrizve. De szabad tudnom, mi ez a vallatás? Trattori leveszi a szemüvegét. Ültében az asztalra könyököl, kezét összekulcsolja. Akarod tudni, mi történt veled? Döbbenten nézek rá. Csak nem valami szörnyű betegség tüneteit fedezte föl rajtam? Hogy mi történt velem, nem értelek. Találtál valamit? Találtam. Végtelenül egyszerű dolgot. meghaltál. Trattori nem valami tréfás kedvű ember, a rendelőjében meg éppenséggel nem szokott viccelődni. Meghaltam, hebettem értetlenül. Hogy meghaltam? Valami gyógyíthatatlan betegség? Csodát betegség? Nem azt mondtam, hogy meg kell halnod, csak azt, hogy meghaltál. Miket beszélsz össze-vissza? Hiszen az imént magad jelentetted ki, hogy az egészség élő szobra vagyok. Egészségesnek egészséges vagy, mint a makk. De meghaltál. Hozzáhasonultál, hozzáidomultál a társadalomhoz, testestől, lelkestől beilleszkedtél, beleolvadtál, egyéváltál vele, immár nyugalom az osztály részed, lelki egyensúly, biztonságérzet, hulla vagy. Á, így érted? Még jó. Metafora, hasonlat, alaposan rám ijesztettél. Nem is annyira metafora. A testi halál örök jelenség, s végeredményben igencsak banális, de van más halál, s az olykor még rosszabb. A személyiségről való lemondás, az utánzás, a mimikri tökére emelt készsége, a meghódolás a környezetnek, önmagunk feladása. De hát nézz körül, beszélj az emberekkel. Nem veszed észre, hogy legalább 60%-uk halott? És ez a százalékarány évről évre csak növekszik. Kihunytak, legyalultak, igába hajtottak. Mind ugyanazt kívánja, ugyanarról beszélget, a gondolata is egy és ugyanaz valamennyinek. Tömegkultúra. Mesebeszéd. Most, hogy az egykori szorongások, lidércnyomások nélkül sokkal inkább érzem, hogy élek, mint valaha, sokkal ta élőbb vagyok most, amikor megnézek egy meccset, vagy amikor tövig nyomom a gázpedált. Szegény Enrico, áldottak a te egykori szorongásaid. Hát ebből elegem van. Most már igazán idegesít ez az ember. Nos, ha meghaltam, mivel magyarázott, hogy sose adtam el annyi szobrot, mint épp ebben az utolsó esztendőben? Ha olyan agyalágyult volnék, mint ahogy mondod, nem agyalágyult, halott. Hatalmas országok vannak manapság, amelyeknek egész lakossága halott. Több százmillió hulla. Dolgoznak, építenek, terveznek, kitalálnak, szörnyűségesen sokat tesznek, vesznek. És boldogok, elégedettek. De halottak szegénykék. Mikroszkopikusan parányi kisebbség a kivétel, ezek azt csinálnak, amit csinálni akarnak, azt szeretik, amit szeretni akarnak, s abban hisznek, amiben hinni akarnak. A többi, akár azok a bizonyos jobb létre szenderült benszülöttek az Antillákon, a varázslók föl-föl támasztják, s kihajtják őket a földekre dolgozni. Ami pedig a szobraidat illeti, épp a siker, amiben csak most van, egykor annál kevésbé volt részed. Igen, pontosan a sikered bizonyítja legjobban, hogy meghaltál. Alkalmazkodsz, számítgatsz, tájékozódol, lépést tartasz. Letörted a tüskéidet, levontad a zászlóidat, a bolond, a lázongó, az ábrándokban ringatózó, ámított és önámító Enrico benyújtotta lemondását. Ezért tetszel most a közönségnek, a tömegnek, a halottak nagy tömegének. Fölugrok, nem bírom tovább. És te? Kiáltok rá dühösen. Magadról miért nem beszélsz? Én? Ingatja szomorúan a fejét. Hát persze, meghaltam én is. Sok-sok éve már. Hogyan bírna ellenállni az ember egy ilyen városban? Hulla vagyok bizony magam is. Csak hát nekem maradt egy kis résem. Talán a szakmai becsület tartotta meg velem, és ezen a szűk kis résen még sikerül kilátnom a világra. Most már igazán beesteledett. A szépséges ipari füstköd ólomszínre váltott. Az ablakon át, épp csak, hogy kivehető immár a szemközti ház.
Hát elég lesújtó diagnózis. Azért, ha mellé helyezzük Jézusnak azt a tanítását, amit a hegyi beszédben mondott, Máté evangéliuma 7. fejezetében, hogy széles az a kapu, és tágas az az út, ami a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak, és keskeny az ösvény, és szűk a kapu, ami az örök életre visz, és kevesen vannak, akik azon járnak. Azért jelzi, hogy nem jár messze az igazságtól ez a szerző, bár ő természetesen semmiféle bibliai hite nincsen, nem így gondolkodott, mint ahogy mi itt gondolkodunk a Biblia alapján, csak egyszerűen látott valamit, érzékelt valamit, a lelki halál jelenségét, ami valóságos dolog. Nagyon nagy kérdés ez. Nem tudom, hogyha magunknak szegeznénk a kérdést, mit válaszolnánk? Élők vagy halottak vagyunk? Eléggé kemény kérdés ez. Egyszer emlékszem, nyáron voltunk egy táborban, ahol valaki erről hallott, erről a kérdésről, és azt mondta, hogy én nem szeretek halott lenni. Én élni akarok. Istene pedig szembesítették azzal, amit az Efezusi Levél második fejezete mond az első versben, hogy halottak voltatok a ti bűneitek miatt. Ugye, aki a bűneiben van, az halott. Az annak számára nem lehet élet. Talán hagyj idézem szó szerint, mert annyira megdöbbentő ez az ige, és ezért kell nekünk a Biblia szerint minden áron szabadulni a bűntől. Második fejezet, első vers, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok, a ti vétkeitek és bűneitek miatt. 5. vers. Minket, akik megvoltunk halva a vétkeink miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartottatok meg. Tehát itt a megoldás is egyben. Igen, a Biblia azt mondja, hogy amíg egy emberben nem ébred fel a bűntudat, miért szorongott ez az Enrico? Miért gyötrődött? Érezte, hogy valami nincs rendben. Miért mondta, hogy áldottak a te egykori szorongásai? Tehát nem jó szorongva élni. Hát nem jó gyötrődve élni. Mégis azt mondja ez az orvos, és nem jár messze az igazságtól, mert amíg az ember keres, amíg az ember még nem találta meg a megoldást, amíg az ember még úton van, amikor még őszinte érdeklődés és nyitottság van benne, kérdez, keres, kutat, addig kell keresni és kutatni, mondta Jézus, amíg az ember meg nem találja az életvizét. Meg nem találja azt a forrást, amiből, ha iszik, így mondta a János evangélium 7. fejezetében. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik, hanem az a víz, amit én adok néki, az örök életre buzgó víznek kútfejlesző benne. Az életvize, Krisztus szava, személye, amit ha az ember megtalál, és táplálkozik vele, és befogadja, és iszik belőle, akkor az életnek a legalapvető kérdéseire megjön a megoldás. Egy megnyugtató, végtelenül megnyugtató megoldás. Ezért mondta, hogy soha örökké meg nem szomjúhoz. Hagyj legyek olyan merész, hogy magam példáját felidézzem, mert én amikor ezt átéltem, 30 éves korom környékén rengeteget kerestem különféle egyházakban, művészetben, filozófiában, tudományban, mindenfelé próbáltam kutatni, keresni, és nem jött ez a megelégítő nyugalom, és amikor találkoztam a Biblia világával és Jézus személyével, és átolvashattam a Bibliát elejétől végig, és kazetták százait meghallgathattam, hogy a teremtés történettől Jelenések könyve végéig megértsem, hogy miről szól ez a könyv, az Isten szava, és ez az a nagy kérdések tömkeleg, ami bennem úgy üvöltött, ez úgy lecsendesedett mind. Nem azért, mert mintha mindenre választ kaptam volna, hanem az alapkérdésekre választ kaptam. Egy olyan végtelenül megnyugtató válasz, hogy van valaki, aki szeret. Van a létnek értelme, oka és célja. És nem akármi tévedés, hogy hát majd lesz valahogy, vagy a nagy boom és a nagy recs, hanem szeretet ez az ok és a cél. És mentés. És van kimenekedés. És van megoldás, élet, halál, szenvedés kérdéseire. Az életet nem úgy kell élni, hogy rettegve, hogy mikor jön el a vég, hanem lehet emelt fővel élni, nem magunk miatt, hanem Krisztus miatt, mert elég néked az én kegyelmem, mondta ő. Szóval, amikor az ember ezt megtapasztalja, akkor olyan végtelen belső nyugalom hatja át, nem azért, mert most már mindennek vége és utána meghalhatunk, hanem mert betekintheted abba a kútba, vagy abba a távlatba, amiért érdemes élni tovább, aminek a vonzásában érdemes tovább gondolkodni. És bár az alapkérdésekre megvan a válasz, és mindegyik részkérdésbe úgy betekinthetünk, mint egy kútba, végtelen távlatok nyílnak meg. És ez az Enrico ezt nem találta még meg, hanem pótcselekvésekben menekült. Amikor még szorongott, amikor még keresett, akkor még jó úton volt. De most mit csinált? Most már minden rendben van. De mitől van rendben? Mi az, amit megtalált? A tévét? A pártot? A meccset? Az autóvezetés? Ugye? Nemrég egyszer hívő emberek között voltam. Sőt, lelkileg hát vezetőbb jellegű hívő emberek között. Végig az autóról beszéltek. Milyen érdekes volt hallgatni ezt a beszélgetést. Köpcenti, méret, ár, festés, csomagtartó. Természetesen ne értsenek félre, egyik se baj önmagában, se a tévé, se a sport, se a pártalás, se az autóvezetés, sem ez az amaz. Nem ez a probléma, hanem a probléma az, hogy ez a fő kérdés. Hogy ez tölti ki az élet jelentős részét. És ezt nagyon jól le lehet mérni, ez rendkívül jó stopperórával le lehet mérni, ki mire mennyi időt fordít. Ez nagyon, nagyon beszédes. Nem kell senkinek se elmagyarázni, mi magunk lemérhetjük, mennyi időt töltök az autóval, mennyi időt a tévével, mennyi időt a sporttal, ezzel az amazzal, és mennyi időt Istennel. Tehát ezek olyan beszédes dolgok, és ez a novella azért zseniális, azon túl, hogy a képek, ezek a szürke, ködös, őszi kép, ugye, nagyon jól rávezeti a lényegre, és ennek az embernek a vakságából, ahogy kép próbálja felébreszteni ez az orvos őt, hogy te meghaltál. Egyszerű a diagnózis, meghaltál. Tényleg, amikor azért undorító tömegkultúra, hogy mindenki egyformát akar. Ugye azok a mai, hogy is fejezik ezt ki ez a mai világ? Hogy szokták ezt mondani, hogy minden olyan egyforma? Tessék? Ez a uniformizált igény, reklám, igényrendszer, ezek a boltok, ezek a konzum. Ugye a maga szó is konzum, hogy mindenki, tömegízlés, tömegkielégítés. Ugye? Tehát, hogy mindent olyan tömegben. Hát úgyis ez kell az embereknek. Vagy hányszor próbáltunk, amikor valami értékeset szerettünk volna, és valami gyártóhoz elmenni, vagy kérdezni valamit, ezt nem érdemes gyártani, mert csak pár embernek kell, mert ez az értékes, ez az igényes, ez a nem tudom mi, ezért nem gyártjuk. Az kell a tömegnek. A gics kell a tömegnek. Megkapják. A rossz zene kell, megkapják. A gicses dolgok kellnek, megkapják. Azért lehet fizetni, ebben van az üzlet. Tehát a lelki halálnak itt az oka. Tehát ez a novella találat, teli találat, és tényleg bibliai alapja is van, és most tényleg próbáljuk megkeresni azt a választ, amit feltettem az előadás elején, hogy mi a restség oka. Mi húzódik a legmélyén meg, azon kívül, hogy láttuk ezeket a sok-sok jelenséget, és majd figyeljük majd a példabeszédek könyve igéivel zárom a vetítés előtt, hogy milyen zseniálisan rámutat mindkét okra és a mély törvényre. De előtte még Pilinszky Jánostól hagyj idézzek pár sort. Pilinszky János nagyon megértette ezt. Tudjuk, hogy a restség sok esetben nagyon is fárasztós, ami még különösebb, a lusta ember nem egyszer gyötrelmes álfeladatokba menekül. Tehát leírja azt, hogy nagyon sokszor olyan nagyon aktív a rest ember. Nagyon sokszor a nagy aktivitás a jelzője, hogy ez az ember rest. Valamire, de mire? Mi tehát a restség mélyebb oka és kiváltója? Félelem attól, hogy rá kell ébrednem az igazságra és a valóságra. Arra, hogy erőm véges. Mi a legnagyobb igazság ezen a világon? Hogy az erőm véges. Arra, hogy ügyetlen és sok mindenre alkalmatlan vagyok. A Biblia szerint a leghatalmasabb ismeret ezen a földön, amit elérhetünk, hogy rádöbbenünk arra, hogy alkalmatlanok vagyunk mindenre. Hát ez, bocsánat, nagy örömteli felfedezés. Hát melyikünk körül az, hogy azt mondanák önnek, te nem vagy jó semmire. Hát azért kikérem magamnak, ugye? Hát én nekem van egy szakmám is, azt jól csinálom, és van egy, és gyerekeket is jól nevelem, és mondanánk, hogy mi milyen ügyesek vagyunk. És azt mondja a Biblia, a Római Levél 6. fejezetében, és Pál apostol azt mondja, hogy én semmi vagyok, és nincsen bennem semmi jó. Meg a 3. fejezet. Ez a valóság. Erre ráébredni. Hát azért nem maradjunk meg a mélyponton. Félelem attól, hogy a valóságos feladatok megfosztanak az üres ábrándozástól, kemény menetrendet szabva elém. Hát a halálból, ez a halál állapot, amiben vagyunk, ebből fel kellene támadnunk. Ez a valóságos feladat. Nem az, hogy tévét nézek, autót szerezek, házam legyen, pénzt szerezzek, stb. Jól éljek, utazzak. Nem ez a valóságos feladatom, hanem az, hogy feltámadjak, hogy a halálból életre keljek. Ez a legfontosabb feladatom. Ezért van ott a derék asszony dicséreténél, amikor hallottuk azt az előadást. Olyan, mindig olyan öröm, erre gondolom, amikor olvasom ott példabeszédek, ami a 31. fejezetében, hogy mi a legfőbb foglalatossága a derék asszonynak, hogy gyapjat és lent készít, ruhát készít. Mi a ruha? A jellem. Jobb ember akar lenni. Szeretne fehér ruhában járni, tiszta jellemmel élni. A képzelgést és a látszatot fel kell cserélnem a valóságra. Önmagam jelenlétét és létezését a világ és a többi ember létezésére. Önmagam helyett másra kell figyelnem. A magam szolgálata helyett másokat kell szolgálnom. A bennünk lakó és mélyen fekvő restségnek semmi sem kedvesebb a teljesítmény látványánál. Amikor az ember teszve sűrög forog és mondja, hogy én mennyit dolgozom, nekem nincs időm semmire, én állandó, mindig nincs időm, remélek rá. Ismerős ez a megjegyzés, amikor szokták mondani, hogy annyi dolgom van, ugye? Igen, de milyen dolgok vannak? Előszeretettel hivatkozik a végzett munka mennyiségére, kilókban, órákban és méterekben tetszeleg. Én 12 órát dolgozom. Én 16 órát. Én 24, én 26 órát dolgozom. A valódi munkás vele szemben néma, akár a minőség és az igazság. Aki igazán dolgozik, az nem szükséges a cégér, mert önmaga a léte mondja, hogy ő valódi munkás. Munkakerülő. A kifejezés találóan csípi el a mozdulatot, de megtévesztően tolmácsolja a tartalmát. A restség esetében bölcsebb lenne igazság és valóság kerülőről, az igazság és a valóság megkerüléséről beszélnünk. A restséggel szemben egyedül az igazság szakadatlan keresése lehet hatásos, tehát megadja a megoldást is. Mivel egyedül ez biztosíthatja, hogy fölismerjük, mit is kell tennünk, s hogy valóban meg is tegyük, amit egyszer felismertünk. Minden egyéb tevékenység lényege szerint restség, aktív vagy passzív elodázása annak, aminek elvégzésére megszülettünk. Tehát az ember a szíve legmélyén mit csinál? Kiutakat keres a valódi megoldás alól. Ez a gyereknél úgy tűnik, lefordítva, amikor nem pakolja el a ruháját, nincs kedvem elpakolni. Ezt mondja. De a lelke ismeretében tudja, hogy neki engedelmesnek kellene lennie. Mert az engedelmesség Isten törvénye. Neki önmagát fegyelmeznie kellene. Neki az anyukájának most szeretettel kéne szólnia, de azt mondja, hogy nem. Nem pakolom el. És anyukája a legnagyobb hibát akkor követi, de hát kisfiam, ezt pakold el. Nem. Ugye? Íme itt van. Mi a valóság? A valóság az, hogy el kell pakolni. Mert ez a becsületesség. A hazugság pedig mi, hogy nem pakolom el, mert az énemnek kedvezek. Magamra figyelek, és én nekem most kényelmetlen. Ezért mondja, Zsuzsa így fejezte ki, amikor beszélgettünk erről, hogy a keresztény embernek a szótárából ki kellene törölni azt, hogy nekem ehhez nincs kedvem. Ez nem létezhet. Ez a nem kedv kérdése valamit megcsinálni. A 10 parancsolat, 4. parancsolat azt mondja, hogy 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat. Azt is, ami nem kellemes. Az is, ami kényelmetlen. Hát én úgy gondolom, hogy Pienzky János itt nagyon rátalált valamire, és azt mondja, hogy a restséggel szemben egyedül az igazság szakadatlan keresése lehet hatásos. És ez fizikailag is így van, és lelkileg is így van. Fizikailag is észreveszem magamon, hogy lusta a testem. Nem kell ezen csodálkozni, ilyenek vagyunk. Kérni kell a megoldást, kérni kell az igazi erőt, kérni kell, és azért mutatom fel ezt a könyvet, mert ez a könyv rávilágít arra, amit a kép kifejez. Hát lehet vitatkozni, hogy mennyire szerencsés a kép, vagy nem. Szikkadt, száraz, sivatagi táj, föld. Ilyen az emberi lét, halál. Ezért ki a könyv a 37. fejezet. Csont, puszta csontmező az emberi élet. Hatalmas, ennyi az emberi rész, ez semmi. És hogyan tud felemelkedni? Csak a kereszt által, a megváltás által. Ha Krisztus a bűneinket magára veszi, fel tud bennünket emelni. És az a mi jellemruhánk szennyesét leveszi rólunk, és felöltöztet bennünket Krisztus jellemébe. És Krisztus jelleme pedig szorgalmas volt, igazság és valóság kereső, és azt mondta, akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. És aki nem tudja, hogy mit kell tennie, Krisztus megmondja neki. És az énnek kedvezzen, vagy ne. De tanítja arra is, hogy Istennek való szolgálatban sem lehet mértéktelen az ember. Mert már az is bűn. A keskeny út. Ugye, mindig nagyon sok ember látok, hogy annyira szolgálni akarja Istent, hogy közben eltéveszti ezt, és már önmagát szolgálja. Ezek nem ez a helyes, hanem mit adhat az ember Istennek? Hát a szívét. Azt mondja a példabeszédek könyve, adjad fiam, a te szívedet nékem. Ki adhat tisztát a tisztátalamból? Minden cselekedet, minden aktivitás abszolút tisztátalan, ha nem Istenből fakad. Ha pedig Istenből fakad, a pici is sok. A pici is áldás. A légy a fűszálon, a pici él, és nagyobb leszel a világ tengelyénél. Ha valaki betölti a helyét és az idejét, nem az számít, hogy mennyit tesz, hanem ezt mondja Pienzky, hanem a minőség. Szívből teszi, vagy nem szívből tesz. Ha valaki ennyit szívből tesz, a másik pedig ennyit félszívvel tesz, Isten szemében ez értékesebb. Tehát ne kilókban és méterekben tetszelegjünk, és nem is kell senkinek, embernek megfelelnünk, mondja a Biblia, hanem csak Istennek kell megfelelnünk. Olyan szépen mondja a Comenius könyv, amit itt árusítottak múltkor, hogy te ne törődj azzal, hogy rólad mit mondanak, hanem elégedj meg azzal, hogyha nekem tetszik az életed. Néhány mondat példabeszédek könyvéből. 10. fejezet, 26. verse. Minémű az ecet a fogaknak és a füst a szemeknek, olyan rest azoknak, akik azt elküldötték. Hát, hogyha valaki elküld egy rest embert valami feladatra, akkor majd számíthat arra, hogy olyan, mint az ecet a fogaknak, belevásik ugye a fog, és a füst a szemnek, hogy nem fog látni. Hát ne kövessük el ezt a bondot, hogy látjuk egy emberről, hogy immelámmal cselekszik, nem jó, megbízható, szorgalmas munkás, ne bízzunk rá feladatokat, mert akkor ilyen csapdába esünk bele. 12. fejezet, 26. verse. Nem süti meg a rest, amit a vadászásával fogott. Megint másik helyen azt mondja, hogy a rest még a szájához is lusta az ételt oda emelni. Most hiten nem találom meg, majd itt meglátom. Tehát még arra is lusta, hogy ami az övé, azt magához vegye. Hát ugye majd látjuk a diavetítésnél is, hogy az ételt helyettünk senki nem rághatja meg, még esetleg az anyukánk vagy szerető embertársunk a szánkba teheti az ételt, de akkor ott áll az étel, aztán kifolyik a szánkból. Azért azt meg kell rágni, és le kell nyelni helyettünk, ezt senki nem tudja megtenni. De a rest még erre is lusta, hogy még a szájáig elvigye a falatot. Tehát vannak ilyen emberek, akik tényleg, például itt azt mondja 13. fejezet 4. verse, kívánsággal felindul, de hiába a restnek lelke. Tehát a nagy lelkesedéssel, a nagy vágyakozással úgy belelendülne, de hiába nem lesz belőle semmi. Ugye biztos ismerjük ezt a jelenséget, hogy valaki, hogy nagyon nekiindul, ezért már sokszor úgy vagyok, hogy a mai világban már sokszor tapasztaltam, hogy a nagy hirtelen lelkesedés mindig már visszatetszés szül, mert vajon mi lesz a folytatás? Vajon lesz-e kitartás? Ezért folytatja így, a gyorsak lelke pedig megkövéredik, tehát meggazdagodik. Tehát akik gyorsak, akik nem lelkesedésből, hanem szorgalommal nekiállnak és megteszik. 19. fejezet 15. verse, nagyon érdekes kifejezés. A restség álomba merít, és a lomha lélek megéhezik. Álvilágokba menekül. Kancsaló festett egekbe néz, álmodozni szeret a restember, és nagyon jó ez a kifejezés, olyan találó, hogy lomha lélek. Eltunyuló, eltespedő, mint az ipari füstköd. Megéhezik. Igen, itt van 19. fejezet, 24. verse. Bemártja a rest az ő kezét a tába, de már a szájához nem viszi vissza. 20. fejezet, 4. verse. A hideg miatt nem szánt a rest, aratni akar majd, de nincs mit. A restnek kívánsága megemészti őt, mert az ő kezei nem akarnak dolgozni. Egész nap kívánságtól gyötretik, az igaz pedig áld, és nem tartóztatja meg adományát. Ez a 21. fejezet, 25. vers. A sok rest ember mondja, oroszlán van ott kín, az utcák közepén megölettetném. Ugye? Hát nem mehetek ki az utcára, mert veszély van. Ugye? Hát elüthet egy autó. Hát nem utazom én, mert a vonat is kisiklik könnyen, meg a repülőgép is. Ugye? Hát csak nem teszem ki magam ilyen helyzetnek. 22. fejezet 13. verse volt. 24. fejezet 30. verse. A rest embernek mezeinél elmenék, és az esztelenek szőlője mellett, és ímé mindenütt felverte a tövis, és színét elfette a gyom, és kőgyepüje elromlott, melyet én látván gondolkodám, és nézvén ezt a tanulságot vettem abból. Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis kézösszetevés az alvásra, és így jő el, mint az uton járó a te szegénységed, és a te szükséged, mint a pajzsos férfiú. 26. fejezet 14. verse. Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. 10. fejezet 15. vers. A restség miatt elhanyatlik a ház fedél, és a kezek restsége miatt csepeg a ház. És Jézus így nevezte azt a szolgát, aki el fog veszni, mert amikor adott neki talentumot, és nem jól használta fel, akkor így feddi meg Máté evangélium a 25. fejezet 26. versében. Az ő ura pedig felvén mondta neki, gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. Ez különben így nem igaz, csak ezt mondta a szolga. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek azért el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. És talán a leglényegesebb ige, amit így próbáltam megfogalmazni magamnak, hogy talán ez a dolognak a veleje. Jézus mondta, amikor feltámadt, és odament az Emmauszi tanítványokhoz, Lukács evangélium a 24. fejezet 25. versében, és beszélgetett velük, és látta rajtuk, hogy nem hisznek benne. Nem hiszik, hogy feltámad, hogy nem hisznek az igének, hogy már a szemüknek se hisznek. Elmondják, hogy az asszonyok mit láttak, hogy mi történt, hogy a tanítványoknak megjelent, és mégis ott volt bennük a hitetlenség. És tulajdonképpen a Biblia itt kimondja azt, hogy a legnagyobb restség az ember számára a hitetlenség. Miért? Mert az áldások gazdag tárháza mind nyitva van előtte. Hitáltal mindenből részesülhetne. Gazdag lehetne. És helyette azt mondja, nem hiszem. Nem is lesz az övé. Nem is lesz az emberé az, amit nem hiszel. A szeretet mindent hisz. Mindent remél. Mindent elvisel. A szeretet, a hit. Meg tudja ragadni a dolgokat. Bátor tud lenni. A példabeszédekben mondja, az igazak olyan, mint az ifjú oroszlán bátrak. A legnagyobb bátorság ebben az életben hinni Istenben. Hinni Istenben úgy, hogy bátran fellépni arra a buszra, amit ő vezet, ugye idézőjelbe, ezt a hasonlatot ebből a könyvből vettem, a hitnek a rendkívül jó példáit mutatja, hogy el kell hinnem, hogy a busz elvisz mondjuk Budapestre. És nem mondhatom majd, ha Budapesten leszek, elhiszem, hogy elvisz. Ilyet nem mondhatok. Hát ha Isten az ígéreteit készítette számomra a Bibliában, hát én kipróbálhatom, hogy az ígéretei valóságosak vagy nem, hogy élő lehetek, engem fel tud támasztani. És ha hitáltal élek, akkor az enyém lehet az Isten gazdagsága. Az élet, az örök élet. Így mondja Jézus a tanítványoknak, Ó, balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Azt hiszem, hogy ez egy profétikus ige is egyben, mert a mai napig az embernek ez a legnagyobb problémája. Nem hiszi el a proféciákat, nem hiszi el az ige tanítását, nem hiszi el a hit általi megigazolást, nem hiszi el Isten végtelen szeretetét, saját elgondolásaiban tévelyeg, önmaga körül forognak a gondolatai, nem Isten körül forognak. Ez a legnagyobb restség. Az összes többi ennek már csak a színezete. Az összes többi csak ennek a vonzata, hogy én nem hiszem el, hogy az a jó, ami Istené, és amit ő akar az életemben, hogy nem Isten munkatársa vagyok, hanem a magam a munkatársa vagyok. Önmagam megrendelője vagyok a munkáimban. Én akarom megmondani, hogy mit akarok csinálni, és nem Istenre figyelek, és azt mondjam, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Hát nem tudom, kedves hallgatók, mennyire tudtuk megragadni a lényegét ennek a témának, hogy a restség mi, hogy mennyire kísért bennünket, hogy mennyire valóságos az itt léte, és mennyire valóságos a Bibliának a felkínált ajándéka, hogy mi szorgalmas keresők lehetünk, és találók. És hitáltal miénk lehet ennek a problémának a megoldása, az igazi megoldása, a kötelességeink elvégzése, a szorgalmas igyekezet. Így mondja az apostol, hogy buzgók legyetek, az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. Római Levél 12. fejezet 11. verse. Annyira szép ez az ige. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A hangosított diavetítésünk, tehát akkor ez a kis könyvecske, amit ajánlok figyelmükbe, Szabó Ferenc barátom készítette, Kegyelem győzelem. Hogyan érvényesülhet rajtunk a hit általi megigazolás? Hogyan lehet miénk Isten gazdag áldása? Most jelent meg egy hete, bátran ajánlom mindenkinek, ismerem a könyvet, jó magam lektoráltam, és nagyon értékesnek tartom, úgyhogy érdemes beszerezni. Ez a vetítés pedig egy olyan témát hoz elő, ami kapcsolatban van a restséggel, a test és a lélek súlyfölöslege. Csúnyán úgy is mondhatnánk, hogy elhízás. A szív megkövéredése, mert nem csak fizikailag lehet elhízni, lélekben is el lehet hízni. És a kettőt kapcsolja össze ez a vetítés, és hát azért is tettük bele a Pilinszky János idézetet majd a restségről, meg sok más egyéb értékes bibliai gondolatot, hogy még egyszer úgy átgondoljuk, és hogy jól figyeljünk arra, hogy mit is mond Pilinszky János. Különben ez a kis esszéje, amiből idéztünk, ez a restségről ezt a címet viseli, és benne van a Természet és ember című könyvünkben is, a munka fejezeténél ez az idézet.
Jóléti társadalmunkban az elhízás népbetegségé vált. Legfőbb okai között szerepelnek a helytelen étkezési szokások, az elégtelen mozgás és a fizikai edzettséggel párosuló erkölcsi erőhiánya. Sokan meghíznak, mert szervezetük túltáplált, mások lesuványodnak és legyengülnek, életerejük elfogy a táplálékfölösleg emésztésében. Az egyoldalú szellemi munka megbontja a test és a lélek egészséges egységét. A mozgás hiánya erkölcsi elerőtlenedéshez vezethet.
A tétlenség gyakran szellemi restséggel párosul. Fizikai és lelki téren egyaránt a betegség melegágya. A mozgás élénkíti és kiegyensúlyozza a vérkeringést. A semmittevés gátolja a vér áramlását, és így az egészséghez szükséges folyamatok károsodnak. Az elhízáskor felborul a szervezet egyensúlya, a túlsúly megterheli minden szervünket. A következményei rövid távon lehangoltság, fáradtság, rossz közérzet, emésztőszervi és alvászavar. hosszú távon szív- és keringési betegségek, a tápcsatorna betegségei, daganatos elváltozások, mozgásszervi és bőrbetegségek, légzési nehézségek.
Ahogy a túlsúly a betegségek okozója, úgy a megkövérdett szív a lelki rendellenességek, torzulások hordozója. Az önzésben elkényelmesedett, a jó befolyások érvényesítéséért erőfeszítés nem vállaló embert jelképezi a Bibliában. Megkövéredett szívüket elzárták, szájukkal kevélyen szólanak. És meghízott Izrael, és rugódozott. Meghíztál, megkövéredtél, elhájasodtál, és elhagytad Istent, teremtődet, és megvetetted üdvösséget kősziklájának. A kősziklát, aki szült téged, elfeledted. Megfeledkeztél Istenről, aki nemzett téged. A kövérség miatt kín ülnek az ő szemeik, elméjük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek, felhíjázással. Mert megkövéredett a népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunták, hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.
Ha elnehezül a test, könnyen elnehezül a lélek is, jelzi az írás. Mint az ajtó forog az ő sarkán, úgy a rest az ő ágyában. Ha a rest az ő kezét a tálba nyújtotta, resteli azt csak szájához is vinni. Bölcsebb a rest a maga szemei előtt, mint hét olyan, aki okos feleletet ad.
Jézus megfedte tanítványait, mert balgatagok és restszívűek voltak mindazok elhívésére, amiket a próféták szóltak. Pál apostol tanácsolja, az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok.
Pilinszky János találóan fogalmaz. Tudjuk, hogy a restség sok esetben nagyon is fárasztó, és ami még különösebb, hogy a lusta ember nem egyszer gyötrelmes álfeladatokba menekül. Mi tehát a restség mélyebb oka és kiváltója? Félelem attól, hogy rá kell ébrednem az igazságra és a valóságra. Arra, hogy erőm véges. Arra, hogy ügyetlen és sok mindenre alkalmatlan vagyok. Félelem attól, hogy a valóságos feladatok megfosztanak az üres ábrándozástól, kemény menetrendet szabva elém, attól, hogy a kiszámíthatót fel kell cserélnem a kiszámíthatatlanra, a képzelgést és a látszatot a valóságra, önmagam jelenlétét és létezését a világ és a többi ember létezésére. A bennünk lakó és mélyen fekvő restségnek semmi sem kedvesebb a teljesítmény látványánál. Előszeretettel hivatkozik a végzett munka mennyiségére, kilókban, órákban, méterekben tetszeleg. A valódi munkás vele szemben néma, akár a minőség és az igazság. Munkakerülő. A kifejezés találóan csípi el a mozdulatot, de megtévesztően tolmácsolja tartalmát. A restség esetében bölcsebb lenne igazság és valóság kerülőről, az igazság és valóság megkerüléséről beszélnünk. A restséggel szemben egyedül az igazság szakadatlan keresése lehet hatásos. mivel egyedül ez biztosíthatja, hogy fölismerjük, mit is kell tennünk, s hogy valóban meg is tegyük, amit egyszer fölismertünk. Minden egyéb tevékenység lényege szerint restség, aktív vagy passzív elodázása annak, aminek elvégzésére megszülettünk.
A rest ember nem tud elfogadható válaszokat adni létű nyugtalanító, de legalapvetőbb kérdéseire. Nem alakult ki igazi, személyes meggyőződése a dolgokról, mivel nem gondolkodott kitartón az emberi kapcsolatokon, a világon és önmagán. Szavaival csak elismétli, amit tanult, vagy itt-ott hallott, vagy csak felmondja szülei, volt tanárai hitét, világfelfogását. Benne már nem él a válaszkeresés izgalma. Belefásult az életbe, bezárkozott az őt körülvevő szűk korlátok és hagyományok közé. Világlátása nem eleven, hanem fáradt, szürke és unalmas. Pascal szerint az ember legnagyobb küldetése, hogy gondolkozzon, és megfontolás tárgyává tegye a világot és önmagát. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást.
Mert mi az ember a természetben? Semmi a végtelenhez képest. Valami a semmi és a minden közt a középen. Nátszál az ember, semmi több. A természet leggyengébbike, de gondolkodó nátszál. A térrel a mindenség úgy ölel magába, úgy elnyel, mint egy pontot. A gondolkodással azonban én fogom fel őt.
Életünk nagy lehetősége, hogy megszabadulhatunk súlyfeleslegünktől, s vele együtt összes terhes következményétől. Csodálatos az emberi szervezet, mert nagy mértékben vagy teljesen visszafordíthatóak a negatív folyamatok. Az akarat megfeszítése és edzése, az életmód megváltoztatása által a gyógyító erők felszabadulnak. Elsősorban ne fogyni akarjunk, hanem szokásainkat felülvizsgálni és testünket uralni, a minőségi étrendre áttérni, a mozgást rendszeresen és kitartóan gyakorolni.
Így belátható időn belül elnyerhetjük azt a testalkatot, ami nincs megterhelve súlyfelesleggel, amit a Teremtő rendelt számunkra, és így a leghatékonyabban végezhetjük munkánkat, mások szolgálatát. Így egészségünk megjavul, testi-lelki erőink gyarapodnak, kiegyensúlyozottan működik szervezetünk. Másokat is gazdagíthatunk, erőhöz juttathatunk, példánkkal bátoríthatunk.
Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk.
Mert ha test szerint éltek, meghaltok. De ha a test cselekedeteit a lélekkel megöldöttitek, éltek.
Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai.
Hasonlatosképpen pedig a lélek is segítségére van a mi erőtelenségünkre.